üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen a hangulat a piacokon, és hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Egyértelműen negatív a hangulat, ahogy a nemzetközi piacokon, úgy a budapesti értéktőzsdén is, ez már az elmúlt napokban megfigyelhető volt, és ma reggel is egyelőre folytatódik ez a negatív hangulat. A Bux Index néhány perccel a nyitást követően 1,8%-os mínuszban van. Ez elsősorban a MOL 2,6%-os visszaesésének köszönhető. Az olajcég papírjai 2348 forintba kerülnek most. Az OTP közben 1,3%-kal 8220 forintra gyengült, a Richter pedig 2%-os mínuszban van, így 7250 forinton áll, míg a Magyar Telekom 1,7%-kal 295 forintra esett vissza a pénteki záráshoz képest.
A forint továbbra is gyengélkedik, különösen a dollárhoz képest, egymás után jönnek a mélypontok. Mi ennek az oka?
Igen, az elmúlt napokban megfigyelhető volt a dollár intenzív erősödése az euróval szemben, és hát ezen keresztül a forinttal szemben is. Elsősorban a Fed múlt heti kamatdöntése, illetve az azt követő jegybanki kommentárok váltották ki ezt a heves piaci reakciót. Ugye korábban azzal számoltak a befektetők, hogy lassan a végéhez közeledhet az amerikai jegybank kamatemelése. Ehhez képest kifejezetten erős hangnemet ütöttek meg a múlt heti újabb 75 bázispontos kamatemelés után, így most azt kezdik el árazni a befektetők, hogy magasabbra emelkedhet az amerikai kamat, mint azt korábban gondolták, és hosszabb ideig maradhat magas szinten, mielőtt majd csökkenni kezd, és egyértelműen ez fűti a dollár erősödését. Mellette persze az európai energiaválság, vagy éppen a tegnapi olasz választások is éppen az euró gyengülése irányába hatnak, és a dollárt erősítik. Most egyébként a 0,97-es szint alatt jár már az euró-dollár jegyzés, a dollár-forint pedig 424-nél is volt már makora reggel, most 420 környékén van. A forint az euróval szemben egyébként 406 forint 80 fillérnél jár, ez minimális 0,1%-os forint gyengülést jelent péntek estéhez képest. Amit még érdemes kiemelni ma reggel, az angol font jelentős gyengülése, 1,3%-os visszaesésben van most a brit deviza, de kora reggel ez volt 2,5%-os is ez a visszaesés. Ugye Liz Truss brit kormányfő egy jelentős adó csökkentési tervet jelentett be a múlt hét végén, és úgy tűnik, hogy erre egyelőre nem tudni, hogy honnan lesz fedezet, és ezt fogadják ilyen negatívan a befektetők.
Visszatérve a forintra, van-e a levegőben, vagy legalább látszik-e olyan tényező a közeljövőben, amely érdemben erősíthetné a magyar fizetőeszközt?
Hát ahogy arról hónapok óta beszélünk, igazából az Európai Uniós forrásokról való megállapodás lenne az, ami belátható időn belül erősíteni tudná a forintot. Kérdés persze, hogy mennyivel, tehát mennyit tudna visszaerősödni a forint egy ilyen megállapodás hírére. Ugye voltak az elmúlt hetekben biztató jelek, vagy biztató nyilatkozatok, de elsősorban a magyar kormányzati szereplők részéről. Brüsszel oldaláról egyelőre azért visszafogottabb az optimizmus talán a megállapodással kapcsolatban, és éppen ezért a befektetők is egyelőre óvatosak azzal kapcsolatban, hogy lesz-e vagy lehet-e megállapodás az év vége előtt.
Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Négy perc múlva lesz 9:50. Júliusban is folytatódott itthon a keresetek emelkedése. A nettó mediánbér nagyjából 280 ezer forint volt, jelezte az Inforádiónak Hornyák József, a portfólió elemzője. A riporter Sipos Ildikó.
Folytatódott a béreknek a növekedése Magyarországon. Júliusban bruttó 500 000 forint volt az átlagkereset, ami nettóban 345 ezer forintot jelent. A vállalati szektorban 15%-os béremelkedés volt, a költségvetési szférában pedig valamivel 12% feletti volt a kereseteknek az emelkedése. Azonban az embereknek az átlagos keresetét sokkal inkább inkább a mediánbér mutatja. A mediánbér az pedig 100 ezer forinttal alacsonyabb az átlagkeresetnél, bruttóban 400 ezer forint, nettóban pedig 280 ezer forint. Rossz hír, hogy az infláció egyre inkább emelkedik Magyarországon, és júliusban már 13,7%-os volt, tehát a nemzetgazdaság egészében még 1,4%-os reálbér emelkedésről beszélhetünk, de a költségvetési szférában például már 1%-ot meghaladóan estek vissza a kereseteknek a reálértékei. Azonban augusztusban már meghaladta a 15%-ot az infláció, a következő hónapokban pedig 17-18%-os lesz, az év végére pedig a legtöbb előrejelzés szerint 20%-os pénzromlás valószínűsíthető, így azzal szembesülhetünk, hogy a nemzetgazdaság egészében vissza fog esni a reálbér, nagyjából egy 2% körüli reálbér csökkenés prognosztizálható az év utolsó hónapjaira.
A júliusi infláció ezen a nettó 280 ezer forintos medián béren mennyit koptathatott, vagy ez függ attól, hogy kinek milyen a fogyasztási kosara?
A medián bérek is érdemben emelkedtek, 15% feletti volt az emelkedésnek az üteme, azonban nagyon eltérő, hogy ki mekkora béremelést kapott. Ugye a minimálbéren és a garantált bérminimumon keresők 20%-os béremelést kaptak az idei év elején, ugyanakkor a magasabb bérkategóriában alacsonyabb 10% körüli béremelések tapasztalhatóak. Tehát sokan vannak azok, akiknek a béremelését már korábban is elvitte az infláció, és nekik már csökken az életszínvonaluk. Hogyha valakinek több élelmiszer van az inflációs kosarában, akkor ő már most is a reálbérének a csökkenésével nézhet szembe, hiszen 30%-kal emelkednek az élelmiszerárak. A következő hónapokban pedig az energiaáraknak az emelkedése is csatlakozni fog. Tehát a nemzetgazdaság egészét jellemezheti az év vége felé egy 2% körüli reálbér csökkenés, de lesznek olyanok, akiknek ez 10%-os reálbér csökkenést jelent, és olyanok is lesznek, akiknek még azért stagnál vagy kismértékben emelkedni fog a reál keresete, hogyha az év elején nagyon jelentős mértékű béremelést kaptak.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli a portfólió szakértőinek közreműködésével. Nem sokára lesz szó arról, hogy állandósult a létszámhiány a logisztikai és a kézbesítési területen a Magyar Postánál. Emellett pedig ismét foglalkozunk az árfolyamokkal. Néhány perc múlva kapcsoljuk ismét szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Fontos adózási határidők közelegnek, több külön adóval sújtott szektornak. Arról, hogy az extra profitadók mely szektorokat és milyen befizetési határidőkkel érintenek, Sipos Ildikó kérdezte Csepei Kingát, az RSM senior adómenedzserét.
A nyáron került bevezetésre az úgynevezett extra profit adó. Ez egy kormányrendeletben került meghatározásra, és több szektort is érint, illetve bizonyos adónemeket is. A kormánynak a plusz bevétel elvárása gyakorlatilag egy 815 milliárd forint ezen új adótételekkel kapcsolatosan, és hát talán így a legjelentősebb adótételt azt a bankszektor, illetve az energiaszektortól szándékozik a kormány beszedni. Az energiaszektornál egy olyan 300 milliárd körüli értéket, míg a bankszektornál olyan 250 milliárd forint értékű bevételre számítanak. Természetesen egyéb szektorokat is érint az extra profitadó, mint a távközlés, a gyógyszerforgalmazók, biztosítók, légitársaságok, kiskereskedelmi láncok. Úgyhogy elég széles skálán mozognak ezek az adók. Emellett pedig olyan adónemek is érintve vannak, amik nem annyira iparág specifikusak, hanem szélesebb körben is érintik akár a lakosságot, akár a gazdálkodó szervezeteket, mint például a cégautóadó vagy a jövedéki adó, chipsadó. Ugye, ahogy említettem, itt a legjelentősebb mérték az energiaszektort érinti, illetve a bankokat. Az energiaszektorban három különböző adó és meghatározásra került. Egyik a kőolajellátóknak az adó kötelezettsége, ami 2022-re, illetve 23-ra határoz meg adókötelezettséget. Ez egy 25%-os mértékű adókötelezettség, és egy elég komplikált módszerrel kell megállapítani magát az adó alapot, ami a világpiaci ár különbözetre épül. Itt ennek a bevallási határideje szeptember 20-a volt, ez volt az első bevallási határidő, de ezt követően havonta minden hónap 20-áig kell majd a bevallásokat teljesíteni. Szintén energiaszektort érintő adó a megújuló energiából származó adó kötelezettségek. Itt egy 65%-os mértékű adókötelezettség került megállapításra. Hát ez gyakorlatilag az ilyen napelem szektorokat érinti talán a leginkább. A harmadik energiaszektort érintő adó pedig a feldolgozóipari gyártókat érinti. Itt tulajdonképpen ezeket a feldolgozóipari gyártókat, úgy mint a bioetanol gyártókat, a keményítő és keményítő termékgyártókat, illetve napraforgó olajgyártókat is beemelték az energiaadó, ez az úgynevezett Robin Hood adó kötelezettség alá, aminek a mértéke hogy alapvetően 39%, tehát így a jövőben nekik is kell teljesíteni adókötelezettségeket, és itt is alapvetően havonta kell az adókötelezettségeket teljesíteni, az első adókötelezettség a szeptember 20-a.
Mi történik akkor? Ugye említettük azt, hogy ez havonta teljesítendő adófizetési kötelezettség, hogyha mondjuk ezt elmulasztja az érintett cég, akkor az év folyamán ez bármikor máskor megteheti, kötelező megtennie, de ez már szankciót von maga után?
Nyilván a bevallási kötelezettség elmulasztása az mulasztási bírsággal sújtható, illetve nyilván a kötelezettségnek a nem teljesítése az, vagy késedelmes teljesítése az pótlék fizetési kötelezettséget is eredményezhet. Nyilván ezeket a kötelezettségeket lehet pótolni, és hát a gyakorlatban az elmúlt időszakban ritkán találkoztunk egyébként ilyen típusú mulasztásra vonatkozó bírságolásra, de nyilván ez nem garantálható, hogy így lesz a jövőben is. Egyébként a többi adó nem tekintetében nem feltétlenül mindenhol havi rendszerességű a bevallási kötelezettség. Ez teljesen adó nemtől függő, ugyanis ezek az extra profit adók nagyobb részt olyan adók, amik már a meglévő adónemekre épülnek, és egyfajta ilyen plusz adókötelezettséget jelentenek, és ezeknél itt a bevallási kötelezettség is a normál adókötelezettséghez igazodik, tehát hogy ugyanakkor kell teljesíteni, csak hogy egy megnövekedett adómértéket. Szintén fontos, úgy gondolom, a kiskereskedelmi pótadó, ahol 2022-ben gyakorlatilag a 2022-es adókötelezettség 80%-ának megfelelő pótadót kell még pluszba befizetni, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 180%-át kell megfizetni az adott évi adókötelezettségnek, és itt például november 30-áig kell ezt itt teljesíteni 22-re vonatkozóan, míg 23-ban egy megváltozott adótábla fogja a kiskereskedelmi adó alapját képezni, tehát ott nem pótadó lesz, hanem maga a kiskereskedelmi adó mértékek fognak megváltozni, ami nagyobb részt adó növekedést fog eredményezni, de van olyan árbevételi sáv, ahol egy kismértékű csökkenés is lesz.
Csepei Kingát, az RSM senior adómenedzserét hallották. Felhívom figyelmüket, hogy a témáról bővebben is lesz szó ma este 7 óra után Adóinfo című magazin műsorunkban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Állandósult a létszámhiány a logisztikai és a kézbesítési területen a Magyar Postánál. Sem ezt, sem a dolgozók alulfizetettségét nem sikerült az elmúlt években megoldani, hívta fel a figyelmet az Inforádiónak adott interjúban a postás szakszervezet elnöke. Tóth Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy szeretnék újra nyitni a korábban kötött bérmegállapodást, amely alapján jövőre átlagosan mindössze 2%-kal emelkednek a postás fizetések. A riporter Sipos Ildikó.
Nekünk elsődleges, hogy olyan kollégákkal végezzük el a feladatot, akik a megfelelő presztízs mentén olyan minőséget nyújtanak az ügyfeleknek, ami elvárt saját magunktól is, és az ügyfelek részéről is. Ehhez pedig meg kell szüntetni a jelenleg életbe levő állandó fluktuációt. ezt pedig a megfizetettséggel lehet. Mindenki számára ismert, hogy az állami tulajdonú vállalatok 3 éves bérmegállapodásban egy keretszerződést kötöttek, a 3 évre vonatkozóan 15%-ban mozdulhattak el az egyéni tárgyalások mentén. A Magyar Postánál az első évben 4, a második az idei évre vonatkozóan 9%, és a jövő évre vonatkozóan a nyitó mondatot tettük meg a 2%-kal, tehát hogy legalább 2%. A megkötés alkalmával nem tudtuk, hogy milyen gazdasági környezetbe fogunk kerülni. Most már látjuk, és látjuk az igényét is, hogy mekkora nagyságrendbe kell majd gondolkoznunk, hogy a reálbérek növekedjenek.
Hogy látja, mely területen, mely munkaterületeken a legnagyobb a fluktuáció, hol a legnagyobb a szakember hiány?
Kézbesítés és logisztika. A szaktudással, tapasztalattal, gyakorlattal bíró emberek mennek el, és akik ma belépnek a posta kötelékébe, ezzel a tőkével nem rendelkeznek, és lehet, hogy megismerve a postai munka szerte ágazó kihívásait, holnap már nem is nálunk folytatják. Ez egy óriási probléma.
Aki kezdőként belép erre a két területre, mekkora nettó bért kaphat? Nyilván ez nagyon sok mindentől függ is.
A logisztikánál biztos, hogy más a megszólítás, tehát a munkaerőpiac kihívása magasabb jövedelmezőséget bír. A kézbesítőknél sajnos sok esetben a minimálbérkörnyék az, ami szóba jöhet. Első körben, és hogyha megszerzi a kézbesítői munkájához a szükséges iskolázottságot, akkor a garantált minimálbérre ugrik azonnal.
Hogy látja, az elmúlt években mennyire tudta megoldani a posta vezetése ezeket a problémákat, tehát a létszámhiányt, illetve a bérek, az alulfizetettség problémáját?
Nagyon döcögös a helyzet, és ebben ugye a vállalati működésünk a fő keret. A bevételeinkből kell a kiadásainkat finanszírozni, ismert, hogy az ügyfélszokások megváltoztak, ismert, hogy a küldeményszerkezet megváltozott, ismert, hogy milyen kitettségünk van ebben a tekintetben, de nagyon-nagyon nehéz vitathatatlanul pengeiren táncolni, de a munkavállalóknak meg kell érni, egzisztenciát kell biztosítani, és az elvégzendő feladat mennyisége az koncentrálódik azokra az emberekre, akik ezt el tudják végezni. Ez egy ördögi kör lett, és ez egyre nehezebb, egyre növekszik a fluktuáció százaléka. Tehát régen, ha azt mondtuk, hogy 3-5%-os fluktuáció van, hát akkor az már micsoda problémát jelentett. Hát most meg nagyságrendekkel felülírjuk ezt a történetet.
Tóth Zsuzsannát, a Postás Szakszervezet elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Hogyan alakultak az árfolyamok az elmúlt percekben?
Kicsit javult a hangulat a magyar részvénypiacon a nyitást követően, bár még most is 0,9%-os mínuszban van a Bux Index, és a vezető papírok többsége is mínuszban jár, egyedül a Magyar Telekom tud 300 forinton stagnálni a pénteki záráshoz képest. A MOL árfolyama 2,1%-kal 2360 forintra esett vissza, az OTP 0,6%-os mínuszban áll 8280 forinton, míg a Richter 7370 forintos szintje 0,4%-kal marad el a péntek estitől.
Hogyan jelenleg a forint a főbb devizákkal szemben?
A forint piacán is az látszik, hogy javult a hangulat, mostanra gyakorlatilag stagnál a forint az euróval szemben, vagyis a reggel látott minimális gyengülését is ledolgozta, így 406 forint 40 fillér környékén jár a jegyzés, és egyébként a dollár szárnyalása is megtorpanni látszik, vagy legalábbis a kora reggel látott további dollár erősödés megtorpanni látszik, így a dollár forint is 419,2-ig korrigált vissza a reggeli 424-es szintről. Az euró-dollár jegyzés ezzel együtt továbbra is 0,97 alatt jár, tehát azt lehet mondani, hogy egy pici megnyugvás jött a ma reggeli ijegység után a devizapiacon, de még korai lenne talán fellélegezni.
Köszönjük szépen a friss információkat és az elemzést Beke Károlynak, a portfólió munkatársának.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.